Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Márk evangéliumának 8. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja annak, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták. 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek, és jól laktak. Azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket, és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a tégéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Úgy alakult, hogy a tavasz folyamán több 2-3 napos konferencián, kötelező továbbképzéseken kellett részt vennem, és bizony 3 napig ülni és hallgatni az előadót vagy előadókat eléggé megterhelő. Mai igénk arról szól, hogy Jézus már 3 napja tanította a sokaságot. 3 napig hallgatták Jézust. Bizonnyal Jézus, amikor tanított, akkor igencsak magvas gondolatokat mondott, és ezekre odafigyelni meglehetősen nehéz lehetett. Ugyanakkor 3 nap alatt azért a tarisznyában lévő elemózsia igencsak megcsappant. Talán el is fogyott. Nem véletlenül mondja Jézus Urunk, szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Üres gyomorral figyelni az előadóra nagy kihívás, még ha az előadó maga Jézus Urunk is. Tanítványai, hogy még világosabb legyen a helyzet, önmaguk számára is azt mondták, miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Kenyérrel. Valami táplálóval, nem gumicukorkával, nem édességgel, nem tortával, kenyérrel. Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni? Itt vagyunk a pusztában, lehet, hogy még vízzel is hiával voltak. Milyen jó lenne egy falat kenyér is. Ennek a falat kenyérnek a misztériuma ma már a múlté. A mindennapi kenyér manapság mindenkinek, vagy a többségnek csak a kenyeret jelenti. Hiszen igen sokan vannak, akik telihassal mégis éheznek. Nem látják meg, nem élik át a kenyér szimbolikus értelmét. Mert telihassal éhezni lehet jó szóra, simogatásra, elrejtettségre, biztonságra. Luther Mártonunk éppen ezért írja a KT-jában, hogy az élethez nem csak kenyér szükséges. A mindennapi kenyér mellé oda tette a házfedelet, a jó feleséget, a derék gyermekeket, a ruházatot, sőt még a lábbelit is. Egy szóval a mindennapi alatt az élet normalitását, a biztonságot érti. A kenyérrel jó lakáshoz, vagyis a mindennapi kenyérhez, ahogy a munkához való jog is alapjog. Az ember munkára teremtett lény. Nem véletlenül nem került be az Európai Unió prológusába az, hogy Európa az egy keresztény múltú, vagy zsidó keresztény múltú terület, mert ebből le lehetett volna egyenesen vezetni azt, hogy akkor mindenkinek joga van a munkához. Lassan 25-27 millió munkanélküli van csak Európában. Nincs elég munkahely. A munkához való jog, a mindennapi kenyérhez való jog, Isten adta dolog. Mert a kenyér, hogyha van, amit arcunk verejtékével megkeresünk, akkor sok-sok mindent másképpen élünk át. Ha van mindennapi kenyér, akkor másképpen térünk vissza a földbe. Mert hogy az a kenyér ugyanabból a földből való, amely földnek porából mi is teremtettünk. Tehát a mindennapi kenyér Istentől való függőségünket is hirdeti. Megnyilvánul benne természetesen az Isten irgalma, szeretete, lehajol hozzánk, amikor táplál minket a kenyéren keresztül. Szent és nagy dolog tehát a kenyér. Ha azt mondjuk persze, hogy mindennapi, akkor nem csak életünk fenntartásához szükséges kenyérre gondolunk, hanem minden más alapvető dologra. Tulajdonképpen magára az életre gondolunk. Az életre, a létezésre. És a létezésnek nagyon fontos része az, hogy az ember lelkileg is kiegyensúlyozott legyen. Azaz normális életet éljen. A baj akkor válik tragédiává, amikor abnormalitás az életben normalitássá válik. Vagy azt gondolják, hogy az a normális. Amikor azt gondolják, hogy néhány tízezer forintból lehet normálisan felnevelni egy következő generációt, az abnormalitás. Amikor azt gondolják, hogy ultraszerény egzisztenciákat kis nyugdíjasaink néhány tízezer forintból boldogan fel tudják tartani, akkor az abnormalitás. Hiszen ők becsülettel végig dolgozták a 35-40 évüket, levonták a kevéske fizetésükből a járulékokat, hogy majd cserébe öregkorukban jobb lesz. És az ellenkezője történt. A kenyér, a mindennapi megérdemli, hogy egy kicsit elgondolkodjunk róla, mert, ahogy mondtam, nem csak alapvető élelmiszer, hanem azért, mert a kenyér az összetartozás, egyben az egymásra utaltság, a kooperáció egyetemes jelképe is. A tömeg nem tud kooperálni egymással, de amikor Jézus leülteti őket kisebb csoportokba, akkor az a közösség átláthatóvá válik, és már tudnak egymással együttműködni. Amiközben majszoljuk a kenyerünket, nem gondolunk bele, hogy Isten minket közösségbe és a közösségért teremtett. Természetesnek vesszük, hogy ott van asztalunkon a zsömje, a kifli vagy a kalács. Evidenciának vesszük a mindennapok isteni gondviselését, hogy süt a nap, hogy működik az élet. És bár jól lakhatunk kenyérrel, Istennek legyen hála, hogy a jóléti világban élünk, mégis az elégedetlenség ördöge kísért minket. Pazarolunk, tékozolunk, nem csak kenyérrel, de vízzel, energiával. Hogy mások éheznek, az minket jólétieket kevésbé érdekel. Vagy vannak olyanok is, akiket ez egyáltalán nem érdekel, nem hat meg. Ez a jóléti világ mással van elfoglalva. Keresi az aktuális élményét, az érzést. Az érzés most már fontosabb, mint az anyag. Ha valamit megkaphat az ember, akkor azt hiszi, hogy azon keresztül életminőséget kap. Az életminőséget pedig nem a birtoklás, hanem a léttudat határozza meg. Ezért fontos, hogy az embernek legyen munkája, legyen derék hitvese, szófogadó gyermeke, jó szomszédja, ruházata, lábbelie, és hogy normális életet élhessen. De abban a pillanatban, hogy a normalitás valahogy kiszökik az ember hétköznapjaiból, amikor megszokott mikrovilágunk rendje felborul, A kenyérkérdés rögtön Isten kérdéssé is válik. A gondviselés már nem elvont teológiai meghatározás, hanem testünket, lelkünket próbára tevő létproblematika. Magyarul a hitharca. Mai igénk arról tudósít, hogy 4000 ember éhes. 3 nap után nem csoda, hogy éhesek lesznek. Az ember a komfort érzését képes nélkülözni egy darabig, bár olykor ez is megviseli az embereket, de az éhség az nagy úr. Ahogyan a szólás is tartja, nagy úr a törvény, de a szükség az még nagyobb. Amennyire szükségünk van a mindennapi kenyére, úgy szükségünk van azonban a sok-sok dolog mellett a mindennapi örömökre is. Az embert ugyanis a mindenható nem szenvedésre, hanem örömre teremtette, hogy Isten életével áldja, dicsérje alkotóját. Az öröm alapja az, hogy a becsülettel elvégzett munkánknak van értelme, hogy szeretni érdemes, hogy az áldozathozatalnak van eredménye, nem csak az alkotás, a megvalósítás szépsége miatt, de erkölcsi értelemben is. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a hívő ember reménysége egyben az élet normalitásába vetett hit is. Az a meggyőződés, hogyha a bűn el is sötétítette bennünk az Atyaisten képét, az egymás felé gyakorolt megbocsátásokban újra és újra elővillan az Isten akarata, vagyis, hogy azért küldöttünk a földre, hogy szeressünk. Eközben hiába is tiltakozunk, mi hiánylények maradunk. Végességünkből fakadóan természetes, hogy a végtelenre vágyakozunk. Esendésünkünk okán a tökéletesre törekszünk. Gyerekkorunkban játékokról álmodtunk, ebben az osztatlan idős gyönyörűségben, majdnem istenes állapotban ez adta az igazi örömöt, az izgalmat. Aztán később a vágyakozás még erősebb lett, és kerestük a barátot, a barátnőt, később, ha eljött az ideje, akkor a társat, a reménység szerint az életre szóló. Aztán, ha meglett mindez, a kis ház, kis autó, kis család, akkor úgy néz ki, hogy életünk célba ért. Megvan a mindennapi kenyerünk, magunknak és a mieinknek is. Aztán idővel kiderült, hogy mégis van hiányunk, valami többre vágyakozunk. Kiderül, hogy mégsem kerek a világ, mégis hiányzik valami. Aztán egyszer csak egy szép napon, vagy kevésbé szép napon, mert lehet az éppen egy tragikus nap is, rádöbbenünk, hogy aki hiányzott, az az Isten. Sokan persze úgy vélik, hogy megtalálták a megoldást ebben a hiányérzetben. A kis ház helyett nagy házat kell építeni, a kis autót le kell cserélni nagyra, és törekedni kell az egyre nagyobb íróasztalra, azaz építeni kell a karriert, növelni kell a hatalmat. Aztán kiderül, és ez életünk második felének a felismerése, és bár a Szentírás arra tanít minket, hogy 120 évig élhet az ember, a 100. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy az ember életéveinek száma 70 vagy 80 esztendő, annak is a nagyobb része hiába valóság, tehát 35-40 fölött mindenféleképpen ütközünk azzal a ténnyel, azzal a felismeréssel, hogy hiába a 3-4 diploma, a 2-3 nyelvvizsga, a személyes sikerek eltörpülnek, ha nincs kivel megosztani az eredményeket, ha nincs család, ha nincsenek gyermekek, akkor hiába a nagyívű karrier, a hatalom. De ha megvan a családi közösség, ha úgymond normális életet élnek az emberek, akkor is hiányzik még valami. Főleg akkor érzik ezt a házastársak, ha gyermekeik kirepülnek, és elkezdik élni a maguk életét. És akkor itt van ez a mai történet, a kenyérszaporítás csodája, ami tulajdonképpen egzisztenciális kérdéseket vet fel. Mai igénket kétféleképpen lehet értelmezni. Hittel és racionálisan. A hittel való értelmezést viszonylag egyszerűen elfogadhatjuk. Ha Jézus Krisztus Isten fia volt, akkor nem okozott neki különösen nagy problémát, hogy megszaporítsa azt a keveset. Úgyhogy még maradt 7 teli kosár is. A másik, a racionális magyarázat pedig így szól, ami van, az bőven elég. De csak akkor, ha megnyílik a szív. Jézus Urunk ugyanis a tanításán keresztül megnyitotta a szíveket. És amikor megnyitotta a szíveket, akkor érdekes módon megnyíltak a tarisznyák is. Úgy, hogy még a 7 kosár megtelt a maradékokból. Ez azt jelenti, hogy Isten egymásnak teremtett minket, és nem arra, hogy öljük egymást, ahogyan arról nap mint nap értesülhetünk a médiából. A bölcs ember, a hívő ember, aki féli az Urat, az tudja, hogy Istennek a vonzása ott van a mindennapi kenyérben, éppen úgy, mint a mindennapi kenyérnek a hiányában is. Tudja, hogy a harmóniát, a békességet, a jóllakottságot, azaz a megelégedettséget csak is az Istennel együtt lehet megvalósítani. Mert Isten azért Isten, mert a mélypontjainkat is fel tudja használni arra, hogy adjon nekünk, hogy növeljen minket, hogy építse minket, hogy emelődjünk ezáltal. Isten megteremtett minket úgy, hogy hiánylények legyünk. Hiányozzon nekünk a másik ember, hiányozzon nekünk a tudás, hiányozzon nekünk a küzdés lehetősége. Isten úgy ad nekünk, hogy életünk hiányát aztán egyszer csak megelégíti. Nem csak sok-sok dologgal, hanem mindenek előtt önmagával. A Mester ezért mondja azt, én vagyok az élet kenyere, vagyis róla nem lehet lemondani a senkinek, illetve lehet, de nem érdemes. Jézus ugyanis, és az ő tanítása megtestesíti mindazt, ami az egész létezésünket meghatározza, ami egész létezésünknek értelmet ad, az önfeláldozásra kész szeretetet, a megbocsátó szelídséget, az Istenhez eljutás istenes lehetőségét. Amióta kenyér van az ember asztalán, azóta a mindennapi kenyér az élet szimbóluma. A kenyér a munkás hétköznapokban az éltető, soha meg nem unható táplálék, elengedhetetlen kellé az áldásban. Ahogyan a kenyér táplálja a testünket, ugyanúgy a Krisztussal való lelki közösség pedig megelégíti lelkünk kínzó éhségét. A kenyér erőt a testünknek, hogy bevégezzük feladatainkat, Krisztus követése pedig motivációt ad nap mint nap ahhoz, hogy Isten engedelmes és hasznos munkásai legyünk az ő szőrös kertjében. Az embernek, és azért ezt is jegyezzük meg, örök aggodalma és kételkedése, no de lesz-e holnap is a mindennapi? Mi lesz, ha? Mi lesz, ha elfogy az olaj, a szén, az egyéb természeti kincsek? A szakértők azt mondják, nem kell aggódni egyelőre. De mi az, hogy egyelőre? Aztán hirtelen lázas gyűjtögetésbe, halmozásba kezd az ember, mivel attól fél, hogy ha kifogy, akkor majd szűkölködnie kell. A halmozás pedig épp azt erősíti, amitől fél az ember. Lehet, hogy az egyik ember spájza, raktára, bankja tele lesz, de a megmenekülés soha nem egyéni mutatvány volt. A túlélés sikere mindig a közösségi akaraton múlt. Jó lenne, ha ezt odafönt is tudnák a vezetők. A baj tehát mindig ott kezdődik, és akkor kezdődik azzal az egy nappal, ami talán éppen ez a mai. Amikor nem elégszünk meg azzal, amit az Úrra tanult imádságban kérünk. Ha csak a magunk kenyerével vagyunk elfoglalva, akkor boldogok sosem leszünk. De ha a mi kenyerünket, a ránk bízott közösségért, és elsősorban a családunkra kell gondolni, azok mindennapiaiért dolgozzunk, akkor abból bizony áldás fakad. És ez túlárad a kisközösség határain. Túlárad fele baráton, jut belőle még a világnak is. És sajnos vagy nem, az élet komplexitása nem teszi lehetővé, hogy valaki kísértésektől mentes életet éljen. Ha lenne ilyen életforma, akkor már rég kitalálták volna, de sajnos vagy nem, vagy hála Istennek, ilyen nincs. A kísértések nem azért vannak, hogy csak azért is elbukjunk, hanem azért, hogy megtanuljunk uralkodni felettük. Az e fajta győzelemből fakadó erő gazdagítja a kapcsolatainkat, alakítanak minket erkölcsös, azaz istenképű emberré, és terelgetnek, és ezt oly sokszor észre sem vesszük, az örök élet felé. Mi ez, ha nem kegyelem? Imádkozzunk! Mindenható Isten, ébreszt bennünk hitet, és láttasd meg velünk, hogy örök élet beszéde a te igéd, amely mindennapi életünket is boldoggá teszi, ha engedelmesen követjük útmutatását az Úr Jézus Krisztus által. Amen.